ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Kiskoromtól kezdve mindig ez volt az én vágyam, hogy mindent szebbé tenni. Valahogy ezeket szeretem, hogy van egy kis megkötés, és abban legyél kreatív. Mindig van egy ilyen belső kényszer, egy késztetés, hogy muszáj valamit alkotnom.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Karácsony előtt mutatták be Hans Christian Andersen a Fülemüle című tanmeséjének színpadi változatát, amelyet Tasnádi Sályi Péter írt, valamint Traian Savinescu rendezett. Az előadással kapcsolatos interjúk mind-mind kiemelik a Fülemüle látványvilágát. Gergely Zsuzsa kollégám, művészeti műsorunk szerkesztője például úgy fogalmaz, a díszlet és a jelmez egyfajta felütés az egész előadáshoz. Minden másképp alakulna, ha nem ilyen lenne a látvány. A mai Ezer egy ötletben Bocskai Gyopár látvány és díszlettervezővel beszélgetünk. Szia, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Természetesen beszélünk majd a Fülemüléről is. Előbb viszont arra lennék kíváncsi, hogy megtaláltam a színház oldalán az önéletrajzodat, és ott az áll, hogy Balassagyarmaton jártál iskolába, illetve Budapesten az ELTE tanító és óvóképző karán végeztél egyszer egy egyetemet. És akkor ez így hogy alakult, hogy Sepsiszentgyörgyről indultál, de éltél Balassagyarmaton is, aztán vissza Kolozsvárra. Hogyan alakult ez az időszaka?
Igen, hát ez 2001-ben történt, amikor a édesanyám és a bátyámmal együtt kiköltöztünk Magyarországra, és úgy kerültem ott be egy gimnáziumba. A 10-et jártam itthon, és ott újra kellett ismételnem a 10. osztályt, és a gimnáziumot befejezve kerültem fel Budapestre.
És tanítóképzőt.
Igen, óvodapedagógiát végeztem, mert hogy ott külön van az óvodapedagógia és a tanítóképző, és én az óvodapedagógiát végeztem el, majd 5 évig itt Kolozsváron voltam óvónő.
És hogyan alakult, hogy visszajöttél? Tehát, hogy azért nagyon kevesen vannak azok, akik elindulnak Magyarországon, befejezik ott az egyetemet, és azt mondják, hogy hát visszajönnek ide a román bürokráciával megküzdeni, vagy így ezekkel a mindennapokkal, akár a nyelvvel megküzdeni.
Hát a nyelvvel azokkal, igen, a román nyelvvel azon nagyon meg kellett küzdenem, de ilyen szempontból én már párkapcsolatban voltam a jelenlegi férjemmel, Farkas Lóránddal, és mivel őt a Kolozsvári Magyar Színházhoz alkalmazták, így nem volt kérdéses, hogy az én utam is erre kell vezessen.
És ezután végezted el a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen a Design Textil szakot? Tehát, hogy miután visszaköltöztél Kolozsvárra?
Így van, hát utána én még ott 5 évig óvónő volt, végig jártam ezeket, ami a tanügyben kötelező, a véglegesítő vizsga, akkor ugye folyamatosan voltak ezek a versenyvizsgák nyaranta, címzetes posztot kaptam, és folyamatosan éreztem azt, hogy nekem nem ez az én utam, muszáj valahogy nekem ebből kimozdulni, többféle dologgal próbálkoztam, és akkor egyszer azt mondtam, hogy jó, és elkezdtem felkészülni, hogy a Képzőművészeti Egyetemre jussak be, és onnantól kezdve már valahogy elindult az utam.
És hogy alakult, hogy ezt választottad? Tehát, hogyha úgy azért megnézed a tanítás és a design, textil szak, főleg azért nem éppen rokon szakmák.
Hát olyan szempontból rokon szakmák, hogy mindkettő hatalmas kreativitást igényel. Szóval az óvodásokkal foglalkozni, ott is kreativitásra fektettem mindig a hangsúlyt, és nekem ez örök álmom volt, hogy én képzőművészetire járjak.
Volt így, visszaemlékszel, hogy gyerekként látod, vagy észreveszed a szépet, hogyha valami szép, ha valami esztétikus?
Szerintem az már gyerekkoromban folyamatosan ezen volt valamilyen szinten a hangsúly, meg hát a édesanyám is egy nagyon kreatív nő, és ebben nevelkedtem igazából, hogy folyamatosan az esztétika, a kreativitás, és mindenben meglátni a mást, vagy a szépet, vagy nem is tudom. De igen, szerintem kiskoromtól kezdve mindig ez volt az én vágyam, hogy mindent szebbé tenni, vagy hogy az én szemszögemből nyilván a szép, mert hogy az relatív.
Végül textilszakon, design textilszakon végeztél itt Kolozsváron, és ezután aztán hogy szövődött bele mindebbe a színház? Nyilván volt között korábban is a színházhoz, de azért talán más tervezési módokat igényel, hogyha valaki textillel dolgozik, mint hogyha valaki, nem tudom, díszleteket akar létrehozni.
Igazából én még óvónő voltam, amikor már elkezdtem valamilyen szinten jelmezeket is tervezni, és közben elkezdtem az egyetemet is. Úgyhogy három fele szakadtam, de tudtam, hogy nekem ezt muszáj végigcsinálni, és akkor egy idő után, mikor már a jelmeztervezés is beindult, akkor az óvodát ott tudtam hagyni, és akkor párhuzamosan jártam ezt az utat, közben a kislányommal várandós lettem, és az egyetem, a mesteri évet azt úgy jártam, hogy ő a Pocakonban volt, és a mesteri év második évét azt már együtt csináltuk. Napközben együtt jártunk egyetemre, és esti altatás után megvégeztem a munkáimat, amit az egyetemre le kellett adni.
Van neked egy másik projekted is, ami csak részben kötődik a színházhoz, ez az Artwork Shoes, ami tulajdonképpen kézzel készített kézműves cipőket jelent, és úgy tudom, hogy ennek is köze van az egyetemhez, hiszen tulajdonképpen egy záró vizsgaként készítetted el az első prototípusát ennek. Hogyan terelődött a figyelmed így a cipőkészítés fele?
Ha jól emlékszem, ez a mesteri év végzős munkája volt, és akkor dolgoztam talán az Otellóban, vagy készültünk, nem tudom már pontosan, amit az operában rendeztünk, a Kolozsvári Magyar Állami Operában, Albu Istvánnal, és talán onnan jött az ötlet, hogy Desdemona cipője. Az volt a kiinduló pont, és akkor onnan indult el, igen, egy érdekes munka, és ezzel foglalkoztam pár évig, de nagyon jól tudtam együttműködni, mert a Cluj-Napoca-ban gyártottuk ezeket a cipőket, ott volt egy külön részleg, ahol egyedi cipők gyártására volt lehetőség, de sajnos ezt a részleget bezárták, és akkor egy olyan lehetőséget próbáltam, udvarhelyen volt egy cipész, akivel próbáltuk ezt kivitelezni, de ott már voltak elakadások, mert hogy nyilván nem helyben volt, és az úgy már nehezebb volt.
Tehát akkor tulajdonképpen te megkaptad a kész cipőt, amit majd átalakítottál, vagy maga a varrást is te készítetted?
Nem. A kivitelezést azt ők folytatták, habár megpróbálkoztam egy adott ponton én is a szabásukkal, de nem igazán volt túl sikeres. Ez úgy működött, hogy én bementem, kiválasztottam, melyik bőrből szeretném, hogy elkészüljön, meg volt a terv, és utána én a mintázatot rávittem otthon, majd visszavittem, és akkor úgy állították ők össze ezt a cipőt nekem.
Sportcipőkről van szó, tehát hogy hallgatóink, hogyha nem látták soha ezeket a típusú cipőket, akkor sportosabb cipőkről van szó, viszont egy nagyon esztétikus, egy úgymond csavarral, egy ilyen művészi csavarral rajta, akár mintázatukban, akár a színeknek a kiválasztásában, vagy az anyagnak a mintázatában. Hogy látod, hogy hogyan lehet tett, vagy hogyan lehet összehozni ezt a fajta esztétikát a mindennapokkal? Tehát, hogy azért én, hogyha cipőt választok, vagy így reggel végig gondolom azt, hogy milyen napom lesz, akkor általában, hogyha nagyon sokat kell rohangáljak, inkább arra gondolok, hogy legyen kényelmes.
Igen, hát elsősorban ezeknél a cipőknél ugyanez volt az én tervem is, hogy elsősorban kényelmes legyen, de közben meg az öltözetet olyan szinten tudja kiegészíteni, hogy akár aki a hétköznapokban nem feltétlenül tud odafigyelni a megjelenésére, attól függetlenül még tudjon hozni egy olyan kiegészítőt, ami kiegészíti az öltözetét, és nem szükséges más.
Igen, mert hogyha megnézzük ezeket a cipőket, akkor tulajdonképpen működnek kiegészítőként is, és egészen érdekes az a gondolatmenet, hogy a cipő legyen az öltözetünknek a dísze, az éke, nem mondjuk egy ékszer, vagy ne egy táska, ne egy kabát, hanem a cipő.
Hát nyilván lehet hozzá társítani egy szép ékszert is. Igen, pont ez a lényege szerintem, hogy próbáltam annyira kidolgozott cipőket létrehozni, hogy akár egy egyszerű öltözet is nem szükséges semmi más hozzá. Nagyon szeretem azt a kombinációt, amikor a sportos, akár az eleganciával, vagy nagyon szeretem kombinálni a dolgokat jelmezekben is.
Hogyha a cipőknél tartunk, akkor például a Fülemüle című előadásban is látványosak a cipők. Most itt nem tudom mindeniket felsorolni, de kettő legalább van, ami határozottan él az emlékezetemben. Londbo és Turninak a cipői például olyanok, amelyek igazán látványosak. A Londbo már azért is, mert hogy óriási cipőről van szó, a Turni pedig szerintem egy átalakított sporteszköznek lehet, vagy így tudom elképzelni. Ez így honnan jött ez az ötlet, hogy akkor az ő karaktereiket cipőkben határozd meg? Mert hogy persze a bolondnak, Londbónak van egy bohóc sapkája is, de azért hozzátartozik az ő személyiségéhez a cipő is.
Így van, hát a cipők azok a Fülemüle előadásban nem teljes mértékben úgy sikerültek, ahogy az eredeti terveim szerint elképzeltem. Sajnos egy kivitelező sem vállalt azokat a cipőket, amiket megterveztem. Többek között szerettem volna kukoricahácsból, ha valaki elkészíti. Aztán volt, hogy autentikusabb kínai cipők legyenek, vagy hasonló, de egyik sem tudott megvalósulni, és akkor nyilván egy ilyen helyzetben mindig alkalmazkodsz ahhoz, amihez tudsz nyúlni. A cipész, akivel dolgozunk, ő korábban már gyártott hasonló cipőket, és az nagyon megtetszett, és akkor már csak a színt kellett hozzá kiválasztani. A Turni esetében a Kangoo Jump, az egy Kangoo Jump, az már nagyjából adott volt, az volt a lényeg, hogy őt magasítsuk valamilyen szinten, és ez segíteni az ő karakterét is, és ezt már csak a jelmezhez kellett színezni.
Mennyire kell benne legyél egy produkcióban ahhoz, hogy elkezdjél dolgozni rajta? Tehát, hogy itt a két említett karakter esetén mind a kettőnek így valahogy így hozzá tartozik a személyiségéhez, vagy nem is tudom, építi a személyiségét az, hogy hogyan néz ki, hogy milyen öltözéket választ. Te mennyire kell megismerd, mennyire kell benne legyél ebben a folyamatban, a karaktereknek a megismerésében ahhoz, hogy az első rajzot el tud készíteni látvány szempontjából, vagy jelmez szempontjából?
Az én esetemben az úgy szokott történni, hogy amikor olvasom a szövegkönyvet, már megjelennek valami képek, már van egyfajta elképzelésem, és hát nyilván ez még nagyon sokat változik, a rendező, a koncepció, minden hozzá adódik, meg hát nyilván majd a színészek a próba folyamat alatt. Én általában nagyon szeretek valamilyen szinten azonosulni a karakterekkel, és beleképzelni magam az adott karakterbe. A pszichológiai hátterét nézve, hogy arra a karakterre mik jellemzőek, és abból kiindulva kezdem én is megtervezni a jelmezét. De például a Fülemüle, ez egy nagyon ritka eset volt, hogy egy évvel előtte már elkezdtük az előkészületeket. Nagyon intenzív volt, de megvoltak már a kész tervek, már mindent tudtunk, már a rendezővel is nagyon sokszor átbeszéltük, de attól függetlenül, ugye, amikor elkezdődik egy munkafolyamat, jön a koreográfus, már ő is nyilván belenyúl, már a színész is hozzátesz dolgokat, szóval soha nem tud ugyanaz a tervvel készülni, amit a tervező, vagy hogy ritka az a munka, amikor ugyanaz a tervvel tud készülni, amit próbafolyamat előtt elterveztünk.
Sok összetevős, tehát ugye azért erről beszéltél egy másik interjúban is, hogy nem csak arról van szó, hogy te kitalálsz valamit, és akkor az úgy látványban emeli az egészet, hanem hozzá kell venni azt is, hogy hányas lábmérete van a színésznek, kell-e táncolnia abban a jelenetben, zavarni fogja-e az a jelmez, tehát ugye azért úgy érzem, hogy egyfajta megkötése is vannak ennek a fajta alkotó munkának, viszont hogy tudsz ezek között a megkötések között mégis megőrizni egyfajta alkotói szabadságot?
Nagyon sok megkötése van egy produkciónak ilyen szempontból, mert hogy nem utolsó sorban a költségvetés. Ha most a Fülemülét nézzük, akkor nagyon sok, vagy hogy a műhely nekünk adott, az anyag lehetőségeink is elég bővek Kolozsváron, de nyilván figyelembe kell venni nagyon sok mindent, tényleg a színészi mozgásokat, a rendezői koncepciót, meg hát nem utolsó sorban a színeket és az egész, hogy egymásra tudjon épülni úgy, hogy együtt tudjon az egész díszlet és jelmezés kellékek együtt tudjanak épülni, és minden valamihez képest viszonyítva van. Volt egy ilyen eset, hogy az egyik színész mondta, hogy kérő egy pávatollat, kért a kellékestől. És mondtam, hogy sajnos ez ebben az esetben én már a pávatollat beadtam az egyik színésznek, oké, még nem volt beadva, de hogy ebben a darabban itt mindenkinek megvolt a kelléke és a saját színei, és a textíliák, meg a mintázata, szóval semmi nem volt mindegy.
Az az igazság, hogy egy picit bánom is, hogy nagy színpadi produkcióról van szó a jelmezek esetén, mert hogy a díszlet monumentalitása, bambusz rudakat használtok a díszletnél, ami szerintem nagyon nagyban emeli a látványnak a monumentalitását, és hogyha azt leszámítjuk, akkor viszont a jelmezeknek az aprólékos kidolgozottságához én úgy érzem, hogy hát hogy szükség lenne, hogy közelebb menjünk a színészekhez, hogy megnézzük a császárnak a ruháján a mintázatot. Nem bánod ilyenkor, amikor az utolsó minta is ki van választva a császár ruhájának szegélyén, és hát az utolsó sorból biztos, hogy nem fogják látni.
Bánni nem bánom. Ez eredetileg úgy volt, hogy a stúdióban lesz elkészülve, mert hogy a színház készül egy nagy felújításra, majd jelezték, hogy nagy színpadra kerül a produkció, és hogyha szükséges, akkor áttesszük a stúdióba. Nem nézem én ilyen szemszögből, hogy a részletek kárára menne esetleg, vagy hogy nem annyira látványos, mert nagy színpad, és elvesznek a részletek, mert hogy nekem ez az elsődleges, hogy én a részletekben is minden ugyanúgy szülessen meg, amennyire maximálisan tudom kihozni.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Bocskai Gyopár díszlet és jelmeztervező. Több produkciónak is a képeit megnéztem, amikben díszlet vagy jelmez, vagy díszlet és jelmeztervezőként részt vettél, filmekhez is készítettél látványterveket, itt most csak sorolnék néhányat, a Fülemüle az ugye egy gyerekelőadás, a Démonok az egy stúdióelőadás, szintén itt a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, de hogyha korábbra megyünk vissza, akkor az Ősvégasztalás, a Magyar Operának is részt veszel munka folyamataiban, tehát hogy ott is láthatunk például a My Fair Lady-nek az előadáshoz készült díszlete, a te munkád, ezek mind más típusú, más fajta megközelítésű, ahogy mondtam, az egyik gyerekelőadás, a másik egy opera, a harmadik egy kisköltségvetésű film, tehát hogy nagyon sok összetevős ez is, hogy milyen megrendeléseid vannak. Tud-e egy ilyen munkakörnyezetben neked sajátos stílusod lenni?
Én mindig úgy gondolom, hogy egy tervezőnek nem lehet sajátos stílusa, kivéve, hogyha szabad kezet kap, de egy jelmez díszlettervezőnek muszáj alkalmazkodnia nagyon sok helyzethez, a szöveghez, a rendezőhöz, a rendezői koncepcióhoz, az adott színházhoz. Szóval szerintem elsősorban alkalmazkodni és rugalmasnak kell lenni tervezőként.
És nem hiányzik az a fajta szabadság, amikor elengedheted a fantáziádat, és bármit elképzelhetsz, ami aztán talán meg is valósul?
Hát a Fülemülénél azért ezt éreztem, ott a rendező ott nagyon szabad kezet adott, és közben meg nagyon jó ötletekkel segítette a produkciót. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni Traian Savinescu rendezővel, de pont ettől izgalmas ez a szakma, hogy az egyik munkafolyamat ezt igényli, és a másik munkafolyamat meg pont az ellenkezőjét, és hogy ettől tud színes lenni és izgalmas.
Volt-e olyan kihívás így ebben a fajta munkában az elmúlt években, amikor azt érezted, hogy lehetetlent kérnek tőled?
Igen, a nagyjátékfilm során az Elfogy a levegő, amit 2 évvel ezelőtt nyáron forgattunk. Igen, az egy hatalmas nagy falat volt. Ott bevállaltam a teljes látványt, ami jelmez, díszlet, és egy közel 40 napos forgatás volt, és 2 asszisztenssel csináltuk végig. nem is tudtam igazából az elején, hogy mit vállalok, mert hogy előtte kis filmekben még úgy dolgoztam, de hogy ez egy nagy játékfilm volt, azt nem tudtam előre, és emlékszem, hogy körülbelül a harmadik nap forgattuk le a hatalmas nagy jelenetet, ami a díszteremben történt, körülbelül 80 emberrel, és ott éreztem, hogy ha én ezt végigcsinálom, akkor bármit meg tudok csinálni.
És látod ilyenkor a részleteit? Tehát, hogy az elfogy a levegő esetén, ugye az a történet egy romániai történetből indul ki, de tulajdonképpen egy magyarországi produkcióról van szó, romániai magyar rendezőnek, Moldovai Katalinnek a filmjéről van szó, és valamennyire hozza a romániai iskoláknak a látványvilágát, mert hogy egy iskolai környezetben játszódik. Mennyire kellett odafigyelned minden részletre? Hogy például egy osztályteremben van-e zöld növény, vagy nincs-e, vagy keresztet tesznek az osztályterem végére, vagy román címert, vagy sem. Tehát, hogy ezeknek az aprólékosságára, amikor ilyen sok terem van, ilyen sok tér van, és nem csak egy kockát kell berendezni, erre mennyire lehetett odafigyelni?
Valamilyen szinten muszáj volt erre odafigyelni, mert hogy ez is a látvány része, viszont erre voltak a terepszemlék. Amikor valamelyest fel tudtuk mérni a tereket, igaz, hogy nem voltak eldöntve, hogy melyik tér, és a forgatás már rég elkezdődött, amikor a főszereplő lakása még nem volt meg, mert hogy Gyergyószent Miklóson forgattuk, és nagyon limitált volt a lakás lehetőségek. Igen, itt az volt a másik, hogy az iskolát szintén ugyanez, hogy én nekem valamiért mindig a harmóniát keresem. Szóval a díszlet, akár a terek és a jelmezeknek a viszonyai a színekben, a mintákban, hogy mikor melyik kell esetleg jobban érvényesüljön, meg hát itt a filmben nagyon sok tanárszereplő volt, meg hogy közte megtalálni a főszereplőt, az ő színeit, az ő frissességét esetleg, hogy ezt is éreztetni, és szintén itt is felépíteni a karaktereknek a ruhatárát, viszont teljesen más munkát igényelt, mint a színházban, amit megszoktam, hogy akár van egy varroda, akár van egy öltöztető, bárkihez nyúlhatok, mert hogy itt minden, itt, hogyha a színész azt mondta, hogy neki holnapra kell egy zokni, akkor ezt úgy kellett megoldani, hogy az adott körülmények, és tényleg egy nagyon alacsony költségvetési filmről beszélünk, színházakhoz mentem, kértem jelmezeket. Nagyon-nagyon érdekes és tanulságos, nagy tapasztalat volt nekem ez a film.
Szeretnél megdolgozni más filmekben is?
Miután leforgattuk ezt a filmet, azt mondtam, hogy soha többé. De most már talán eltelt annyi idő, hogy igen, lehet, hogy belevágnék majd még filmbe.
Azt mondtad, hogy a munkáidban a harmóniát keresed, viszont mit történik akkor, amikor egy most inkább filmben tud változni folyamatosan, de akár színpadon is változhat a díszlet. Mi történik akkor, hogyha a jelenet megköveteli, hogy egy zaklatott valami legyen, vagy egy zaklatott érzést kell felerősítened, akkor ilyenkor konfliktusban állsz saját magaddal?
Nem. Pont ez, amit az előbb is mondtam, hogy alkalmazkodni kell. És akkor meg a diszharmóniát keresem.
Mennyire volt például a film esetén, tehát az elfogy a levegő esetén az egy segítség, hogy nem nullából kellett felépíteni a tereket. Tehát, hogy például az iskola, az, hogyha jól emlékszem, a Gyergyószent Miklósi Salamon Ernő gimnáziumnak a falai között volt berendezve, vagy éppen egy meghallgatás jelenet, ahol a főszereplő tanárnőt meghallgatta az etikai bizottság, az Csíkszeredában a művelődési háznak egy nagy termében volt, aminek alapból van egy monumentalitása, alapból van egy szigora. Ezzel mennyire tudtál játszani, hogy vannak adott terek?
Ott nagyon örültem ezeknek az adott tereknek, de hogy ehhez képest kellett a többit is berendezni. Adott volt igazából az, amit a filmben látunk, minden adott volt, a kellékek, a növények, a bármi, ami bekerült. Lehet, hogy az egy másik teremben volt, amit egyszer csak abban az iskolában el tudtunk mozdítani, azt mindent elmozdítottunk, és mindent átrendeztünk. Ilyen szempontból a terekben szerencsénk volt. de abban is hatalmas energiákat tettünk attól függetlenül. Inkább a jelmezek azok, ami nagyobb erőfeszítést és munkát igényelt, mert hogy ugye nem kronológiailag vettük a jeleneteket, viszont a szereplőt már nem tudom pontosan, de talán 20 rend ruhája kellett legyen. Nagyon sok jelenet amúgy nem került be, amit leforgattunk, mert hogy meg kellett vágni, és túl hosszúra sikerült volna. És hogy ennek a logisztikáját kitalálni, hogy oké, akkor azon a napon ebbe volt, és azt felcímkézni, és az egészet felépíteni úgy, hogy közben meg semmiképp ne bukjon rajtam, vagy ne legyen olyan, hogy én bármi hibát követek el, és ennek a felelőssége és a nyomása is nyilván sok energiámba került.
Beszélgettünk az Elfogy a levegő című filmben a főszereplőt alakító színésszel, és amikor próbáltuk meghatározni az ő karakterét, akkor azt mondta, hogy az ő személyiségétől eléggé messze áll ez a tanárnő, akit neki alakítania kell, inkább hasonlít a rendező személyiségére. És most, hogy itt ülsz velem szembe, és visszagondolok a filmbeli karaktere, egy kicsit az az érzésem, hogy minthogyha, lehet, hogy nagyot tévedek, de minthogyha stílusában, az öltözködési módjában van egyfajta kiegyensúlyozottság, ami akár a te stílusodban is, a személyes stílusodban megtalálható. Mennyire tudtad, vagy mennyire volt ez egy tudatos, vagy hogyan alakult ez? Bele tudod-e vinni magadat ilyenkor egy-egy alkotásba?
Igen, ezt nagyon jól érzed, érdekes, hogy észrevetted. Én nagyon tudtam azonosulni ezzel a tanárnővel, mivel én is az óvodából szereztem pár tapasztalatot. Nekem is voltak hasonló élményeim, nem szülővel, hanem feletteseimmel. Folyamatosan kakukk tojásnak éreztem magam, és nem tudtam a rendszerbe beilleszkedni. Igen, a ruházata az... Nagyon sok a ruhadarabja a saját ruhatáramból került ki, és valamilyen szinten igen, ez inspirált, hogy szerettem volna én is azt látni a tanárnőn, hogy egy motivált, hogy tele van energiával, hogy neki ez az elsődleges, hogy a diákoknak valami mást is megmutasson a sablonos rendszeren kívül, és hát ezáltal dobja ki a rendszer meg. Úgyhogy igen, azonosultam a tanárnővel.
Visszatérnék egy picit a színház falai közé, szintén nem olyan rég láttam, illetve most játsza a Kolozsvári Magyar Opera a My Fair Lady című előadást is, ahol a díszletért felelsz te. Na és hogyha eddig arról beszéltünk, hogy az Elfogy a levegőben adottak a terek, hát itt a My Fair Lady-ben különböző tereket kell kialakítani ugyanabban a térben. Gondolok itt például a főszereplőnek a lakására, amit egyszerre kell megmutatni belülről és kívülről, akkor gyorsan pillanatok alatt kell váltani a bálterem és a főszereplő lakása között. Tehát, hogy óriási változásokat látunk, olyan, mintha egyszer látnánk egy szobát, és a következő pillanatban egy másik szobát, de úgy, hogy egy egész színpadnak a képe változik meg. Ezt hogyan tudjátok megvalósítani?
A My Fair Lady-nél, ami adott volt, az emelvények, a fém emelvények, azt a valahol Európában használták, és nyilván költséghatékonyabb volt, hogy erre kell építenem a díszletet. És talán több mint egy évvel ezelőtt kezdtük a rendezővel ezt előkészíteni, mert hogy tavaly ősszel lett volna eredetileg a bemutatója, csak halasztódott. Igen, én valahogy ezeket szeretem, hogy van egy kis megkötés, és abban legyél kreatív. És akkor így jött ez, hogy oké, akkor ezek fixekkel legyenek, és abból mit lehet maximálisan kihozni, és így alakult, hogy az emelvényen lévő falak azok sinen előre is, hátra is húzhatóak és forgathatóak, így biztosítják a külső és a belső tereket is.
Gondolsz-e a nézőre, amikor készítesz egy látványtervet? Hogy milyen típusú nézőnek kell ez majd tetszen? Mert végül is egyszer meglátunk valamit, és az alapján döntünk, az alapján érezzük komfortosan magunkat, hogy mit látunk.
Így még nem fogalmazódott meg bennem, hogy a néző mit kellene lásson, hanem elsősorban nyilván a műfaj, a rendező kérése, és hát saját magam. saját magamnak kell megfelelnem, vagy hogy valamilyen szinten bízok a saját esztétikai világomban, és annak próbálok megfelelni maximálisan.
Mert hogy például azt se lehet mondani, hogy akkor a fülemüle esetén, ami dedikáltan gyerekelőadás, igaz, hogy felnőttek is élvezhetik, de azért mégiscsak egy gyerekelőadásról van szó, ott se lehet azt mondani, hogy ilyen nagyon rózsaszín, nagyon babakék, nagyon gyerekek számára hívogató lenne.
Nem, szerintem a darab sem ezt kéri. Viszont volt az Árgyélus királyfi, amit szintén a kolozsvári Magyar Operában gyerekelőadást terveztem. Ott viszont látjuk a habos-babos Barbie babákat, vagy hogy ott a karaktereket úgy szerettem volna láttatni, hogy mindenki egy játékszer, vagy egy játék. Ugye Árgyélus királyfi, ő egy porcelánbaba volt, vagy volt szalmababa, voltak a Barbie-k, hogy egy gyereknek a különböző játékszereit láthatjuk karakterenként.
Mennyire maradsz benne egyik-másik tervben a való életben? Szintén a fülemüle kapcsán, amikor beszélgettél Gergely Zsuzsával, akkor azt mondtad, hogy van, hogy akár egy kosár is meg tud ihletni, vagy bármi más, amivel találkozol így a mindennapokban, amikor inspirációt gyűjtesz.
Igen, amikor benne vagyok egy munkafolyamatban, akkor nem tudom, 100%-osan abba vagyok, szóval még éjjel is, ha megébredek, akkor is folyamatosan itt a fülemüle alatt is, hogy a császárnak mondjuk még oda mit teszek, vagy Londbót, mivel egészítsem ki, csak ez él olyankor bennem, nagyon el is fáradok, de pont ettől azt érzem, hogy amikor már a bemutató előtt vagyunk, amikor már azt érzem, hogy oké, én már befejeztem a munkámat, el tudom engedni a munkát.
És hogyan lehet folyamatosan megújulni? Mert hogy, ahogy mondtad te is, meg kell felelni a rendezőnek, meg kell felelni az előadásnak, meg kell felelni a színészeknek, az alakított karakterekhez. Hogyan tudsz mindezek között, ilyen sok elvárás között folyamatosan új ötleteket hozni?
Egy adott előadáson belül, vagy egy következő?
Hát folyamatosan, mert hogy igazából lejár az egyik előadás, és azután jön egy következő felkérés, vagy azt is el tudom képzelni, hogy az egyik még nem is fejeződött be, már jön a következő felkérés.
Igen, ilyen volt a Démonok. A Démonok alatt még nem mutattuk be, és már elkezdődött a fülemüle. Hát mindegyik előadást mást igényelt tőlem, és ezáltal legalábbis még sikerült, még nagyon motivált vagyok, és remélem, hogy ez, ami nagyon sokáig bennem marad. Szerintem ez a legfontosabb, hogy motivált legyen az ember.
Mert akkor meg lehet találni? Tehát, hogy például lehet keresni az inspirációt? Azt a folyamatot szeretném tetten érni, amikor megszületik egy ötlet.
Hú, az, hogy megszületik egy ötlet, az nagyon hosszú folyamat, vagy nem tudom, ez egy kicsit olyan, mintha akár sétálok a parkban, és akkor egyszer csak így bevillan valami, hogy igen, az lesz a tökéletes megoldás arra, amit mondjuk nem találtam, vagy azt nagyon szeretem, hogy mondjuk van egy elképzelésem, hogy azt hogy szeretném csinálni, valamilyen meggondolásból nem tud kiviteleződni, és mindig találok egy olyan megoldást, amire egyszer csak azt érzem, hogy igen, ez azért nem tudott úgy megvalósulni, mert hogy ennek ez volt az útja, és ez a tökéletes.
Mondtad azt, hogy folyamatosan benne vagy, és folyamatosan gondolkodsz a különböző terveken, és éppen ezért van, hogy el is fáradsz, vagy el is fáraszt ez a fajta folyton ott lét, és azt feltételezném, hogy például a főzés, az lehet egy ilyen kikapcsolódási mód, mert hogy amikor itt a kollégák között érdeklődtem a munkáidról, akkor az egyik kollégám mondta, hogy igen, de figyelj oda, mert nézd meg, hogy milyen alkotásokat készít, hát tulajdonképpen ételekből. És akkor így a főzés lehet egy ilyen kikapcsolódási mód?
Nem. Ez a főzési hullámom, ez akkor volt, amikor nem volt próba folyamatom. És mindig van egy ilyen belső kényszer, egy késztetés, hogy muszáj valamit alkotnom, muszáj, vagy rajzoljak, vagy fessek, és a tavaly pont a főzésben találtam meg ezt.
És ez is egy alkotás, mert hogyha megnézzük ezeket azokat a képeket nyilván, amik ezekről az ételekről készültek, tehát hogy azoknak is eszméletlen a harmonikus elrendezése, olyan tulajdonképpen, mintha murok püréből és borsós szemekből készítenél képeket, hogyha nagyon leegyszerűsítenénk. Lehet-e ezt továbbvinni, vagy van-e ennek egy folytatása? Mondtad, hogy amíg nem voltak próbák, az alatt készítettél ilyeneket.
Nem, ez igazából csak egy időtöltés. Ez csak egy időtöltés, nem látok ennél tovább bele, de nekem ez, ami nagyon fontos, hogy meghatározza az életemet, hogy mindig valamit tegyek szebbé. Még mindig vannak projektek a fejemben, hogyha akkor nem lesz munkám, akkor még miket fogok kipróbálni, és miket fogok megvalósítani.
És meg lehet ebben pihenni? Vagy van ebben a fajta folyamatos alkotási, a kényszer az egy erős szó, de ebben a fajta alkotási kényszerben meg lehet pihenni, meg lehet állni?
Nekem ez valamilyen fajta pihenés, vagy hogy a pihenés az éjszaka történik, az alvás. Azon kívül meg én egy elég aktív ember vagyok. Nekem nagyon fontos az, hogy valamit nem úgy csináljak, hanem inkább ez, hogy alkossak.
Van-e esetleg olyan projekt, olyan készülő előadás, amin éppen dolgozol?
Hát a Stuart Mária az következik, az február 26-án kezdődik a próba folyamat. Nem mondhatom azt, hogy elkezdtem, mert még a rendezővel nem vettük fel a kapcsolatot, nyilván elolvastam, és most már nagyon szeretném, hogyha a gondolataimat elkezdhetném beindítani, de még nincs amire alapoztam, nincs amit építsek.
És hogyan néz ki ez a folyamat? Tehát, hogy először jön a felkérés, azután megismered a darabot, és azután mondjuk rajzolsz, vagy más módon készülnek el a tervek?
Most ugye én elolvastam, azt már tudom, hogy az eredeti szöveg az hogy néz ki, de nem tudom a rendezői koncepciót, hogy ő mit szeretné, korú jelmezeket, vagy kombinálva esetleg, amiben nagyon reménykedek. És onnantól kezdve, hát nyilván már elkezdtem inspirálódni, ide is, oda is nyúlva, de ez a legfontosabb, hogy a rendező koncepcióját tudjam meg, és onnantól kezdve akkor már be tudom indítani a gondolatokat.
Hát nagyon sok sikert kívánunk ehhez is, és addig is minden kedves hallgatónak ajánlom a Fülemüle című előadást is. Felnőtt gyerek, mindenki megnézheti, ha másért nem, már azokért a látványért és azokért a pici apró részletekért, amiért érdemes akár többször is megnézni az előadást, vagy hogyha nem a gyerek előadás épp a kedvenc műfajunk, akkor a My Fair Lady-t is meg lehet tekinteni. Köszönjük szépen, Gyupár, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet. Bocskai Gyopár látvány- és díszlettervezővel beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.